Kedves hallgatóm! Ézsaiás könyve 8. részének 13. versében találjuk ezt a betoldást. A seregek urát tartjátok szentnek. Péter valamikor ezt mondta. Ellenben az urat, a Krisztust tartjátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Péter első levele, 3. rész, 15. vers. Erre van szüksége Isten népének. Ma könnyelműen gondolkodnak Isten felől, nem tisztelik őt kellőképpen, sem az ő igéjét nem tartják szentnek. Néha nevetségessé teszik a szent üzenetet, és könnyen veszik azokat a figyelmeztetéseket, amiket komolyan kellene venniük. Meg kell szentelnünk az Úr Istent a szívünkben, mert sokan vannak ma, akik nincsenek meggyőződve arról, hogy az Úr ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. Habakuk könyve, 2. rész, 20. vers. Ha hinnék, hogy ő a gyülekezetben van vasárnap reggel, akkor nem mennének el a tópartra, vagy valamilyen üdülő területre, és nem vágnák házuk körül a füvet, akkor velünk együtt lennének a gyülekezetben. Néha még mi sem vagyunk erről meggyőződve. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek. Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek. A holtakhoz kell fordulni az élő helyett. Ézsaiás könyve, 8. rész, 19. vers. Ma megfigyelhetjük a spiritizmus feltámadását. Több mint egy évtizeddel ezelőtt ezt ajánlottam. Isten őrizze meg az ő népét attól, hogy belevegyüljön ebbe a sátáni rendszerbe. Amikor az emberek elfordulnak Istentől, akkor általában az okkultizmus vagy az abnormális felé hajlanak. Mózes 3. könyve, 20. részének 27. verse, Mózes 5. könyve, 18. részének 9. versétől a 12. verséig. Ma nagyon sokan az okkultizmust követik, a sátáni világot és a démonológiát. Már vannak a sátánnak is gyülekezetei. Tagjai az ördögöt imádják, és a sátán tisztelik. Még a keresztények is kacérkodnak az okkultizmussal. Sokan beszélnek ördögűzésről. Barátom, én nem gyakorlom ezt a fajta módszert. Én prédikálom Isten kegyelmének evangéliumát és Isten igéjét. Ez majd elintézi az összes ördögöt. Azt mondom, hogy nekünk ezt az egyet kell követnünk, és nem szabad az okkultizmusban elmerülnünk, mert az nagyon veszélyes, és egyre több embert megkötöz. Egyesek nem hiszik, hogy valóságos, pedig a sátán nagyon is valóságos ebben a világban. Isten óva inti népét a sátán imádattól. Óvakodjunk tőle. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha éheznie kell, fölháborodik. Gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút, homályba taszítva. Ézsaiás könyve, 8. rész, 21. és 22. vers. Ezek az utolsó versek bemutatják, hogy hova jut az a nép, amelyik engedetlenkedik Istennel szemben, és elmerül a spiritizmusban. A következmény nyomorúság, sötétség, nyomasztó ború és homály. Az engedetlenség mindig erre a sorsra juttatja az embert. A 9. fejezettel a keresztények általában tisztában vannak, mert ez proféciát közöl az eljövendő gyermekkel, Krisztussal kapcsolatban. Händel ezt a fejezetet használta a Mesiás című oratóriumához, és ezzel nagy népszerűségre tett szert az egyházban. Mindig megörvendeztet, amikor hallom Händel művét, különösen amikor éneklik, hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, hatalmas Istennek, örökkévaló atyának, békesség fejedelmének. Az Ézsaiás próféta könyve 7. részétől a 12. részéig levő anyagban proféciákat mond Ézsaiás Aház király idejében. Aház volt az egyik gonosz király, aki uralkodott Ézsaiás profétálásának idejében. Ézsaiás Uzziá halálakor kezdte profétai szolgálatát, aki 52 évig uralkodott és jó király volt. A következő király volt Jótám, Uzziá fia, aki szintén jónak nevezhető. A következő király volt Áház, Uzziá unokája, Jótám fia, aki rossz és képmutató király volt. Áház uralkodása alatt közölt Ézsaiás proféciákat a Mesiással kapcsolatban. Az a nemzet történetének sötét korszaka volt. Az első 7 versben azt találjuk, hogy Izrael reménykedik az isteni gyermek első és második eljövetelében. De nem maradt sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vivő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. Ézsaiás könyve, 8. rész, 23. vers. E vers fordítása többféle módon jelenik meg. Ez nem okoz gondot a tisztelettudó értelemnek, de megmutatja Isten célját, amelyben mindkét eshetőség fennáll. De végül megdicsőíti a tenger felé vivő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. Mások így fordítják. De végül súlyosan megpróbálja a Jordánon túli részt, a pogányok területét. Nehéz meglátnunk, hogy mindkét fordítás miként tartható fenn, de azt hiszem, hogy ez bizonyos ok miatt ennyire talányos. Az egyik fordítás a közeli beteljesedésre utal, amikor Isten megpróbálja az ország északkeleti területét viszonylag nem túl súlyos ítélettel a szíriaiak inváziójában, és később súlyosabb szenvedést okoz nekik, amikor elviszik a népet az asszíriai fogságba. Királyok második könyve, 15. rész, 29. vers. De a másik fordítás ez. Megdicsőíti a tenger felé vivő utat. Ez utal a távoli beteljesedésre, Krisztus első eljövetelére. Ő dicsőségessé tette azt a területet. Galilea megvetett vidék volt, mert azon a területen a pogányok összegyülekeztek. Az Úr Jézus elkerülte Jeruzsálemet, korának képmutató vallásos központját. Jézus nem született Jeruzsálemben, és nem is ott nevelkedett. Názáret volt a városa, és amikor Názáret is elutasította, lement Kapernaumba, a galileai tenger mellé, a királyság megvetett területére. Zebulon és Naftali északon helyezkedett el, és Naftali a galileai tenger nyugati partvidékén, míg Zebulon érintette Naftalit a nyugati oldalon. Názáret Zebulonban volt, és Kapernaum, Jézus főhadiszállása, Naftali területén feküdt. Amennyire elmondható, az Úr Jézus sohasem változtatta meg ezt a központját Kapernaumban. Ez magyarázza, hogy miért hirdetett olyan súlyos ítéletet Kapernaum ellen, elérhették a világosságot sokkal jobban, mint bármelyik más város. Máté evangéliuma 4. részének 12. versétől a 16. verséig ezt mondja. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált. Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája, a nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Megfigyelhetjük, hogy Máté kihagyta a kérdéses mellékmondatot. Különben ebben a Szentlélek értelmezését olvassuk e szakasszal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a kettős jelentés is a Szentlélek célját tükrözi. Mindkettő bizonyára igaz. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Ézsaiás könyve, 9. rész, 1. vers. Tekintet nélkül arra, hogy ezt a verset miként értelmezik, világos, hogy a megvetett Galileában lakók a pogányság sötétjében és a vallási hagyomány sötétjében éltek. Ez az egyik hely, ahol az Ószövetség és a kintről eredő pogányság összekeveredett. Amikor az Úr Jézus elkezdte szolgálatát azon a területen, az emberek nagy világosságot láttak. Meglátták az Úr Jézus Krisztust, a világ világosságát. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliuma, 8. rész, 12. vers. Ez Krisztus első eljövetelekor teljesedett be. Azt hiszem, nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a két vers az Úr Jézus első eljövetelére vonatkozik. De mire utalnak a következő versek? Egyes kiemelkedő biblia magyarázók, köztük F.C. Jennings és H.A. Ironside szerint itt hiátus, közbevetés áll fenn a két vers között, ezért amíg az említett két vers Krisztus első eljövetelére utal, a következő vers az ő második eljövetelét érinti, ahogy majd látjuk. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha a zsákmányt osztanak. Ézsaiás könyve, 9. rész, 2. vers. A nemzet nagyon megsokasodott, és az emberek vallásosabbak voltak, de eltűnt az örömük. Sok vallásuk volt, de sohasem fogadták el Krisztust. Ez a nagy csodák és a kevés öröm ideje volt. Az első és második vers közti hézag 2000 évet ölel föl. Miért adott Ézsaiás bármilyen proféciát erről az időszakról? Mert ebben az időszakban Isten kihívja az egyházat, amit nem ismert Ézsaiás. A Római Levél 16. részének 25. és 26. versében Pál ezt mondja, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, a ma titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Pál világossá teszi, hogy a proféták átugrották azt, amit nem láttak, ahogy Ézsaiás tesz az előttünk levő fejezetben. Ézsaiás könyve 63. részében majd eljutunk arra a helyre, ahol csak egy vesszővel választja el Ézsaiás azt az időszakot, ami már 2000 évnek felel meg. Ézsaiás korában az emberek nem kaptak kinyilatkoztatást az egyházról, de ma az egyház megjelent, és az időszakot betöltötte. Ez világossá teszi, hogy a fejezet további része Izrael népére utal, és a nép nagyon megsokszorozódott, amely fölött Áház volt a király. Figyeljük meg, hogy Pál azt mondja, hogy tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Láthatjuk, hogy az egyház nem azonos az ószövetségi néppel. Ézsaiás csak egy nemzethez, Izrael népéhez beszél. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midian napján. Ézsaiás könyve 9. rész 3. vers. Mikor törje össze ezt az igát? Akkor, amikor Krisztus ismét eljön. Miért nem élvezheti Izrael ma a békét? Miért érik fenyegetések minden oldalról? Azért vannak ezek a fenyegetések, mert elutasították az egyedüli szemét, aki képes békét hozni, az ő mesiásukat, az Úr Jézus Krisztust. Az elnyomó hatalma nem törik meg, amíg az Úr másodszor is el nem jön. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Ézsaiás könyve 9. rész 4. vers. Milyen szomorú volt az, hogy azokat a kiváló atlétákat megölték a müncheni olimpiai játékok idején néhány évvel ezelőtt. Terroristák végeztek velük, és amikor holttesteiket visszaküldték Izraelbe, szeretteik és az egész nemzet gyászolt. Mi van mindezek mögött? Izraelnek van mesiása, akit elutasított. Ő a béke fejedelme. Ő az egyedüli, aki békét hozhat ennek a megnyomorodott és üldözött népnek. Míg ezek a versek kiegészítik a második vers gondolatát, ugyanakkor túltekintenek a nagy nyomorúság időszakába, ami a jövőben vár erre a világra. Most látjuk a mesiás jövetelére vonatkozó jövendőlést. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ézsaiás könyve 9. rész 5. és 6. vers. Miként megy ez végbe? A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Vajon ez utalás Krisztus első eljövetelére? A legtöbb keresztjén azt gondolja, hogy igen, mert karácsonykor szokták idézni. Bizonyosnak veszem azonban, hogy ez Krisztus második jövetelére utal, amikor megszületik Izrael népének. Ez teljes profécia az Úr Jézus Krisztusról, az ő második eljövetelekor, ahogy Ézsaiás 53. része az ő első eljövetelét mutatja be. Ezek a versek folytatják azt a gondolatot, amit a második versben indított el, és előre mutatnak Krisztus második jövetelére. Az a kérdés vetődik fel, hogy miként születik gyermek a második jövetelkor. Először is hadd jelentsem ki világosan, hogy nem nekünk született, hanem Izrael népének az első eljövetelkor. Nem fogadták el. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták el. János evangéliuma, első rész, 11. vers. Jól lehet, Betlehemben született először, nem fogadta el a nemzet, csak néhány pásztor köszöntötte. A bölcsek a pogányok távoli országából mentek hozzá, hogy imádják. Ha elolvassuk gondosan az 5. verset, akkor látjuk, hogy ez nem teljesül be első eljövetelekor, sem a 2., 5., sem a 6. vers. Azt mondani, hogy Krisztus majd megszületik Izrael népének, talán jobb megfogalmazás. Valójában egyszerre születnek nemzetté, amit tökéletesen megvilágít Ézsaiás utolsó fejezete. Mielőtt vajúdott, már szült is. Mielőtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra. Ki hallott ilyet? Ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni? Születik-e nép csak úgy egyszerre? hiszen alig vajúdott Sion, már is megszülte fiait. Ézsaiás könyve, 66. rész, 7. és 8. vers. Izrael majd a jövőben születik meg. Ez új születése lesz Izrael népének, amikor Krisztus ismét eljön. Krisztus második eljövetelekor jönnek létre. Nem látok ellenvetést itt azzal szemben, hogy gyermek születik, vagyis az ő emberségére nézve. A fiú adatott igaz lesz az ő második eljövetelekor. Más szóval, ő ugyanaz a Jézus lesz, aki 2000 évvel ezelőtt megérkezett. Figyeljük meg az Úrnak adott neveket. Ő csodálatos. Ez nem melléknév, hanem ez az ő neve. A Bírák könyve 13. részének 18. versében látjuk a testet öltése előtti Krisztus megjelenését, amint a seregek urának fejedelmeként mutatkozik be. Az Úr angyala ezt felelte neki. Miért kérdezed a nevem? Titokzatos név az. Ez a titokzatos szó ugyanaz, mint amit csodálatosnak fordítanak. Máté evangélium a 11. részének 27. versében az Úr Jézus mondta. Senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az emberek nem tudtak erről, de ő csodálatos volt, és az emberek még ma sem ismerik. Vannak keresztjének, akik bíznak benne, mint megváltóban, de igazán nem tudják, hogy ő milyen csodálatos. Ő majd leveri a lázadást, amikor megjelenik a földön másodszor is, és uralkodik a világon. Az ő neve csodálatos. Ő tanácsos. Sohasem kérte ki emberek tanácsát, és sohasem kért ötleteket az emberektől. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Istennek nincs tanácsadója. Az Úr Jézus Krisztus sohasem hívta össze a tanítványokat, és nem mondta nekik, ide figyeljetek, mit gondoltok, mit kellene tennem? Semmi ilyenről nem olvasunk a Szentírásban. Az Úr összehívta őket, és megmondta nekik, ezt cselekszem, mert ez az Atya akarata. Krisztus lett nekünk bölcsességgé. A legtöbben nem vagyunk nagyon okosak. Hozzá kell mennünk segítségért. Imádkozzunk. Köszönöm neked, mennyei édesatyám, hogy bemutattad nekem az Úr Jézus Krisztust, mint csodálatos tanácsost, erős Istent, örökkévaló atyát és békesség fejedelmét. Add, hogy egyre jobban csodáljam és magasztaljam őt, akiben te jelentél meg ezen a földön, emberi formában, az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.